Gerikém, eljött az idő, hogy a negyedik mikrofonállásunkat is teszteljük, ugyanis a hallgatóink talán erről nem tudnak, de bővült a stúdiónk, legalábbis ilyen értelembe véve. Úgyhogy ez az első adás, hogy úgy ülünk itt négyen az asztalnál, hogy mindenki saját jogán tud saját mikrofonjába, saját fejhallgatóján keresztül hallva saját hangját megnyilatkozni. A stúdióban két, hát így ránézésre, mindig adok visszajelzést a hallgatóinknak, vizuális értelemben is, fiatal emberül velünk szemben. Halmos Gyulát és Láng Tamást üdvözölhetjük itt a stúdióba. Sziasztok, srácok!
Köszönjük szépen, hellóztok!
Sziasztok!
És Gergő, téged is, mint mindig üdvözöllek itt mellettem.
És természetesen a te üdvözleted sem maradhat el, vagy üdvözülésed.
A fiúk a Yabune Solution Kft. Képviseletében vannak itt, alapítók és egyben ügyvezetői is a cégnek, de az igazsághoz hozzátartozik, hogy rajtatok kívül még további két alapítója van a cégnek, jól mondom?
Így van.
Ráadásul egytőről fakadtok, mert itt közösen dolgoztatok valahol a múltban, mind a négyen, aztán gondolom úgy döntöttetek, hogy inkább a saját lábatokra álltok, bizonyos okoknál fogva, ezt majd, ha gondoljátok, kifejtitek. Lényeg az, hogy itt van a Yabune Solution Kft., ami az előzetes beszélgetésünkből számomra kiderült szoftverfejlesztéssel foglalkozik, vagy foglalkoztok, épületautomatizálásba is érdekeltek vagytok, és hát gyakorlatilag itt az IoT rendszerekhez így csatlakoztok, ugye, hogy egy felületet biztosítottok, ráadásul itt software as a service-ről van szó.
Igen, tehát az a lényeg, hogy amiben mi látjuk a jövőt és a fantáziát, tehát hogyha körbenézünk a hardveres portfólión, akkor szinte mindenre van megoldás. Kínából, Európából, Amerikából, teljesen mindegy. És mi, amit szeretnénk segíteni, az az, hogy ehhez a változó hardveres landscape-hez adunk egy szoftveres alaplapot, tehát egy alapot, amit bárki tud használni. És nekünk erre az egyik alap ugye a Home Assistant rendszer volt. Csak ugye mi is láttuk a hibáit, mi is láttuk, hogy ez miért nincs, miért inkább a do-it-yourself-eseknek fűlik a foga hozzá, és nekünk volt tapasztalatunk ugye rendszerek integrációjával, és akkor jött az ötlet, hogy mi meg tudnánk úgy csinálni ezt, hogy üzletileg eladhatóvá tegyük a Home Assistantot, és támogathatóvá. Ugye nem is az a nehéz, hogy eladható, hanem hogy támogatható. Tehát most, hogyha valaki telepít egy Home Assistantot, azért azt nem sokan merik vállalni, hogy azt támogassák, azt a rendszert. Viszont mi megpróbáltunk körépíteni egy olyan lifecycle managementet, aminek segítségével a mi életünk is könnyebb, és a felhasználóknak is olyan megoldást tudunk nyújtani, amire igényük van. És így igazából ebből nőtte ki magát az, hogy tudunk a piacon már szereplő, akár okos otthon vagy épületautomatizálás témába utazó cégeknek is szoftveresen megoldást adni. Tehát vannak cégek, akik hardware-be utaznak elsősorban, és nekik túl nagy effort lenne mondjuk új vezeték nélküli rendszereket bevezetniük, viszont mi tudunk nekik adni egy plugint, egy beépülő modult, amin keresztül ugye tudják támogatni ezeket a rendszereket. És ott mi kvázi ilyen másodhegedűsként csak a plugint fejlesztjük be ezekbe a rendszerekbe.
Aha, és a Home Assistantra visszatérve, mi az, ami szerinted a szűk keresztmetszete a ti üzleti modelletek szerint? Pontosabban miért kellett hozzányúlnatok? Hogy mit egészítettetek ki rajta? Hogy mit adtatok hozzá?
Hát is adom a szót Tamásnak, mert látom, hogy már mozgolódik.
Köszönöm szépen. Tehát az egyik kulcs momentum a dolognak az, hogy mennyire upgrade-elhető, tehát mennyire frissítető adott esetben a szoftver, mármint a Home Assistant verziója, illetve az ahhoz hozzátartozó különböző pluginek és egyéb kiegészítők. Tehát alapvetően azt tudni kell, hogyha valaki magának felrakja ezt a Home Assistantot, és mondjuk kijön egy új verzió, akkor számolnia kell, hogy mondjuk egy-két napot bele kell ölnie, hogy az ugyanúgy működjön, mint előtte. Tehát ehhez képest mi annyit adunk pluszba egy részről, hogy előre leteszteljük azokat a komponenseket, amiket mi támogatunk, ergo biztosítjuk azt, hogyha ő azt mondja, hogy feljebb akar menni egy verzióval, itt ugye most már Yabune-ról beszélünk, ami által ugye a Home Assistantban is, akkor ő neki biztosan működni fog utána a rendszere. És nem két napot fog vele elszöszmötölni, hanem nyom egy gombot, vagy mi megcsináljuk, hogyha ő az ügyfél kéri, és működik a rendszer, és megy tovább előre.
Akkor az auto update, ez ki van kapcsolva, ha jól értem?
Ez ki van kapcsolva, így van.
És így akkor
van.
Így ti hozzá tudjátok
szigorúan
tenni.
Szigorúan ki
van. Nyilvánvalóan le van korlátozva a Home Assistant. Tehát nyilván a Home Assistantnak nagyon jó, hasznos funkciói vannak, de bizonyos részét ki kell egyszerűen kapcsolnunk, mert ha nem tennénk ezt meg, akkor hogy mondjam, tehát olyan helyzetbe kerülnénk, hogy 10 ügyfél után már nem tudnánk kezelni a helyzetet.
Persze.
Úgyhogy nagyjából erről, ez egy szolgáltatás, egy szűk keresztmetszet. A másik, ami most éppen dolgozunk, vagy hogy mondjam, tehát hogy egy aktuális fejlesztési vonal, ugye maga a Home Assistant az nem tudja jól kezelni a több felhasználót. Olyan értelemben, hogy van több felhasználója a rendszernek, te be tudod állítani, de az nincsen elválaszolva, tehát nincsenek különböző jogosultsági körök. Magyarán szóval, hogy van, mit tudom én, egy admin usered, meg van mondjuk egy pár sima mezei user, de ezek maximum ugye a frontend, tehát a felület szintjén van elválasztva. De ugye a backend oldalán, tehát ami a szoftveres megvalósítás, ott már nincsen. És ugye ez egy probléma, mert ez biztonságkritikai szempontból nem túl kellemes, hogyha mondjuk egy társasházba szeretnék telepíteni egy master kliens rendszert ezen az alapon. Úgyhogy ez például egy másik szűk keresztmetszet, amin dolgoznunk kell most, és dolgozunk is.
Na, de ne szaladjunk ennyire előre. Jó. Gondolom már neked is, Gergő, mert hogy nekem is, akkor neked még több igen, kérdés fogalmazódott.
Igen, már búrjázzanak fejemben a kérdések.
Igen, ismerlek annyira, hogy a szemem, nonverbális kommunikációd ez elárulja ezt. De a névválasztásról egy picit, ugye Yabune viszonylag speciális. Azt megértettem tőletek, hogy ez egy japán kifejezés. Miért japán, és miért pont ez a kifejezés?
Kezdem én, tehát itt van több ok is. Nekem családi kapcsolat révén is van kapcsolat. Feleségem, apukája, tehát apósom, ő egy japán cégnek a magyarországi disztribútora, és igazából én is egyet értek azokkal a japán értékekkel, tehát a japán technológia, ugye a megbízhatóság, ezek ugye minden magyar ember fejébe azért ott vannak, tehát azért lehet olvasgatni autóipari cikkekben is, hogy én csak a japánra esküszök, stb. Ez bennünk is megvolt valamennyire, plusz ami nekünk fontos volt, ez a letisztultság. És az előző multinacionális hátterünkből is adódóan dolgoztunk japán ügyfelekkel. És a japán ügyfelekről tudni kell, hogy nem mindig a legegyszerűbb ügyfelek, sőt, kimondottan általában a legbonyolultabb ügyfelek, de pont azért, mert nagyon alaposak, és mindent számon kérnek. És úgy gondoltuk, hogy ez ránk is jellemző, hogy mi szeretnénk megfelelni egy ilyen szintű ügyfélnek is, aki tegyük fel egy japán ügyfél, aki mindent is megkíván tőlünk, és ezért is adta magát, hogy nézegessünk névválasztás szempontjából a japán kultúra felé. És őszintén nem ez volt az első név, tehát az első nevünk az Smartify Home volt, viszont ez nem volt annyira egyedi, sőt, már több ilyen kivitelező cég is elkezdte használni, tehát mire oda jutottunk, hogy a domaint levédessük, addigra már volt ilyen domain, és akkor ugye jött az új, hogy válasszunk egy nevet, és akkor szépen az alapítók összeültek, volt egy brainstorm, mindenki hozott egy 4-5 névlehetőséget, próbáltunk ebbe a japán irányba is nyitni, és az egyik alapító kollégánk találta ezt, mert hogy a sintoista vallásban ez a otthonvédő szentje. Uh-huh. Ugye az a Yabune nem pontosan így, de ez a lényege. Viszont ez egy sima vezetéknév is Japánban. Tehát mi utána is kérdeztünk, hogy a japán névválasztásra nem fogunk mellélőni a japán piacon, mert ki tudja, lehet, hogy egyszer ott is ott leszünk. De japán ismerősök megerősítették, hogy ez egy semmi extra, tehát olyan, mint hogyha Kovácsnak hívnánk a céget, tehát hogy Yabune az ilyen szempontból teljesen oké. És a sintoista vallást, azt ők sem mindig feltétlen tudják a párhuzamot, azt külön ki kell emelni.
Na, de milyen jól összeszedted ezt az egészet, és hát akkor egy picit így tényleg a quintesszenciátokat részben megvilágítottad. Egyébként ez meg kifejezetten szimpatikus, hogy átgondoltátok, hogy mi van, ha egyszer majd úgy a nemzetközi alakul, piacra jöttök. Ez egyrészt egy jó hosszú távú gondolkodás, meg hát te nem tudom, emlékszel-e, Gergő, hogy a főiskolán ezt kifejezetten tanították nekünk, hogy ne kövessük el azokat a hibákat, amiket viszonylag nagy cégek is sikerrel elkövettek, aztán nem értették, hogy egy bizonyos piacra a bevezetés miért nem úgy működik. Hogy hát,
számtalan sztorit hallottunk, meg tanultunk, hogy miért kellett autókat bizonyos piacokon más néven piacra dobni.
Igen.
Ez biztos mindenki ismeri, nem menjünk bele.
Jó, akkor ezt a név történetet kiveséztük. Jabune. Jó, tényleg jó. Jó, jó, hogy nem a másikat.
Jó, hangzik, meg egyedi. Igen, tényleg meg egyedi. Tehát, hogyha most, ugye nekünk ez fontos, hogy kutatjuk a magyarországi okos otthon szereplőket, akik hát gombamúlt szabarodnak, az feltűnő, hogy most ilyen nagyon egy felszálló ágon ez a történet, tehát nagyon-nagyon sok cég fog bele abba, hogy ezzel a történettel foglalkozzon, és ilyen egyedi névválasztással meg lehet maradni ebben a marketing viharban, ahogy látom, hogy mindenféle otthon, az mindenféle permutációban megjelenik ugye ezekben a nevekben.
Meg a home.
Meg az okos.
Meg az okos, meg a smart.
Igen. Igen, és valahogy ez mindig benne van, igen. Nálunk is ugye okos otthon labor, tehát mi sem mentünk messzire ettől a történettől, de ez elég egyedi. És tök jó, hogy van otthon vonatkozása a névnek. Igen.
Most rád nézek, Gergő, nyugodtan enged ki a palacból a szellemet, tehát kérdés életén majd.
Csak óvatosan.
Oké, akkor vesélsz, megint mehetünk deep dive-olni. Tehát akkor, ha jól értem, akkor egyrészt ti előtesztelitek a szoftvereket, tehát, és az is megütötte a fülemet, hogyha az ügyfél újabb verziót akar, tehát ha jól értem, akkor nálatok is ez úgy van a fejetekben, hogy ha nem kell új funkció, akkor nem is frissítünk régi verzióról. Bár gondolom, itt azért van ilyen biztonsági rés témakör is, ami miatt esetleg ti forszoljátok a frissítést.
Igen. Szóval ez úgy működik, hogy itt szoktam idézni, amikor egy ilyen kérdés felmerül, ugye van a Tasmota nevű firmware tulajdonképpen, ugye ha megnézitek a Tasmotának a weboldalát, akkor az az első mondat, hogy ha nem muszáj, akkor ne upgrade-elj. Tehát tényleg ez van leírva oda konkrétan. Tehát a válaszom az, hogy igen, nem erőltetjük folyamatosan az ügyfelekre azt, hogy frissítsenek mindig a leges-leges legújabbra, ugyanis, hogy mondjam, két ügyfél között hatalmas nagy különbség tud lenni. Van egy olyan ügyfél, aki azt mondja, hogy megkapja az okos otthonát, amit most a Jabune Home név alatt illetünk, tud egy X funkciót, és ő boldogan el van, és semmi problémája nincsen. Van a másik ügyfél, aki azt mondja, hogy fú, de jó, de srácok, most bejött, mit tudom én, az Energia Management nevű funkcionalitása a következő Home Assistantba, ti mikor fogjátok kidobni ezt? És akkor ugye nyilván nála már beszélünk arról, hogy akkor upgrade-eljük, tehát frissítjük a verzióját. Ez egy eset. A másik eset ugye az szokott lenni, ugye itt már említésre került, ugye, hogyha van egy security, tehát egy biztonsági rés a rendszerben, legyen az a mi rendszerünkből fakadóan, vagy magából a Home Assistantból, vagy az ahhoz tartozó komponensekből, akkor nyilvánvalóan ugye upgrade-eltetjük, tehát forszoljuk, tehát ráerőltetjük az emberekre, hogy menjenek fel az újabb Jabune verzióra. És akkor ilyenkor ugye a Home Assistant, meg az alatta lévő összes komponens, amit érintett ez az egész történet. Mert ugye azt tudnotok kell, hogy ugye nem csak a Home Assistantról beszélünk, hanem egy sor másik dolog mögötte van. Tehát Zigbee to MQTT, Zv to MQTT, van egy saját VPN hálózatunk, tehát azért itt, hogy mondjam, a Home Assistant az csak egy nagy gombóc, de alatta sok, sok egyéb kisebb gombóc doboz is van ebben a nagy történetben.
Aha, aha.
Én még egyet emelnék ki, hogy ez nem is olyan régi történet. Ugye mindig le vagyunk maradva pár verzióval a Latest the Greatest-hez, ami miatt a Tamás is elmondta. Tehát egy stabilitás szempontjából, kettő a tesztelések ideje, időtartama miatt, stb. De volt olyan, hogy volt egy megrendelésünk, ami egy elég masszív Zigbee-mes hálózatot érintett. És szépen átültettünk minden rendszert a Home Assistant, vagyis hát a Jabune Home rendszerébe, és ott kiderült, hogy például a színhőmérséklet állítást azt nem nagyon támogatja Zigbee to MQTT-n keresztül a rendszer. Uh-huh. És ez egy későbbi verzióba jött be a Home Assistantnál. És akkor ott ugye az volt a megoldás, hogy megcsináltuk a rendszert, viszont a világítás színhőmérsékletét nem lehetett szabályozni. És ott mondtuk az ügyfélnek, hogy körülbelül egy ilyen egy-másfél hónap múlva release-eljük az új verzióját a Jabune Home-nak, ami már tartalmazza ugye az újabb Home Assistantot, és akkor be fogjuk tudni kapcsolni ezt, mert ugye onnantól támogatja már a Home Assistant is. Tehát, hogy ilyen is lehet, hogy tényleg kijön egy olyan változás, ami eddig nem volt támogatott, és akkor az nekünk is lehet egy kis nyomás, bár mi próbáljuk tartani ezt a 3-4 havonta update-eljük a Home Assistantot, mert mi azt vettük észre, hogy körül ennyi idő kell, amire stabilizálódnak a bugok, amikor jön egy
kiderül nagyobb, mindegyik.
Kiderül esetleg. Mindegyik. Hát futottunk bele olyanokba, hogy mi jeleztük a hibát a community fele, mert egyszerűen nekünk volt sok ügyfelünk, és akkor amikor behoztuk az új verziót, akkor elkezdtük látni, hogy az ügyfeleknél itt valami probléma van, elkezdtük nyomozni, és akkor kiderült, hogy volt egy hiba a Home Assistantnál. Hogyha ez kisebb léptékű, nyilván mi kijavítjuk a community fele, ha nekünk belefér időbe. Hogyha nagyobb, akkor csak jelezzük a hibát, és addig valami workaround-dal ugye tovább tudunk menni az ügyfeleknél. De ezért is nagyon fontos az end-to-end testing, ami nekünk elég nagy effort minden egyes ilyen upgrade-nél, ezért se csináljuk túl gyakran, tehát inkább a stabil irányba próbálunk tolódni. És ahogy a Tamás is elmondta, ugye nem csak az a lényeg, hogy itt veszünk egy home assistantot, átpecsételjük és eladjuk. Mert ugye erre szokott az jönni, hogy de hát egy nyílt forráskodú dolgot adtok el, tehát ebben mi az extra? Nem, tehát nem azt adjuk el, tehát ez úgy néz ki, hogy mi generálunk egy Raspberry Image-t right away, és ez a Raspberry Image tartalmaz mindent. Tehát security megoldásokat, tartalmaz az összes service-t, amire szüksége van az embernek. Tehát én benne vagyok ezekbe a do-it-yourself-es csoportokba, ugye Facebookon, és naponta 5-6 legalább jön a magyar csoportokba is, hogy elakadtam a Home Assistant telepítéssel, mit kell csinálnom, hogy kell csinálnom. Nálunk ez nincs probléma, mert teljesen automatikus a település, és van egy kis grafikus frontend is, tehát mi próbálunk most elindulni a telepítők irányába, tehát mi szeretnénk egy olyan szoftvercsomagot adni, hogy a telepítő tud villanyszerelni Shelly-ket, Sonoff-ot, amit akar, a EOTech, teljesen mindegy, ő ezeket be tudja szerelgetni, és mi adunk neki egy ilyen szoftveres csomagot, amin keresztül ő szépen össze tudja kattingatni a Home Assistant felületén. Uh-huh. És neki nem kell azon aggódnia, hogy mi lesz akkor, hogyha ezzel bármi baj lesz, mert mi ugye a szolgáltatás részt azt tudjuk adni.
Hát itt mögötte az egészet lényegében kapálgatjátok, fenntartjátok, és jelzitek, hogyha bármi probléma van.
Így van.
Igen, egyébként itt visszautalva Tamásnak, tehát hogy ezt nem tudjátok kihagyni, hogy ti belemászhatok egy ilyen esetben a rendszernek a építésébe, idézőjelbe. Tehát ez, mi ugyanezt csináljuk a Homival, tehát ugyanez van, hogy ha van egy új hardware, ami minket, vagy nekünk fontos, akkor mi fölvesszük a kapcsolatot a appnak a fejlesztőjével.
Sőt, hát nem is csak a Homi, Gergő, hát te itt paralel nem tudom hány gyártóval, vagy hotline-ban, és állandóan küldözgeted a feedback-eket nekik.
Hát sőt, igen, valamikor gyártót kapcsolok össze fejlesztővel, hogy aztán az a rendszer az tulajdonképpen fejlődjön. Igen. Tehát, hogy tök hasonlatos a dolog, mint amit mi csinálunk, csak mi kész termékkel álltunk neki, nem egy open source megoldással, de nagyon-nagyon sok a párhuzam, én azt látom.
Igen, de a sajátossága is szerintem a jelenlegi állapotának így abszolút értékben az okos otthon témára gondolok. Tehát, hogy most már azért ez nem underground, hanem egyre inkább kezd mainstream-mé válni, de még mindig nem ér el annyi felhasználót, mint amennyit szerintünk majd potenciálisan el fog érni 3-5-10 év múlva, és ezeket már nem is kell magyarázni, mert teljesen nyilvánvaló lesz, hogyha egy épületről beszélünk, legyen ez az otthonod vagy a munkahelyed, hogy valamilyen módon automatizálva lesznek a folyamatok, hogy még sokkal jobban ez a community magának érzi, és sokkal nyitottabb, és sokkal inkább egyébként még valószínű, hogy azok is vannak benne, akik valamilyen fajta affinitást is birtokolnak, tehát tudnak, nem akarok senkit megsérteni, de ez az igazság, tehát hogy tudnak érdemben feedbackelni, nem a klasszikus értelemben ötvég felhasználó, aki majd 10 év múlva már csak azt fogja tudni, hogy mit kell megnyomni a telefonján. Szóval, hogy azért ez úgy zajlik, hogy még a hullámnak az elején vagyunk, és már ugye a szőrdeszkánk az emelkedik ki, és látjuk, hogy egy bazinagy hullám jön mögöttünk, ami jó sokáig fog tartani. Hát legalábbis bízunk benne mindannyian. Úgyhogy igen, ez egy ilyen izgalmas helyzet, és jó, hogy ez így működik. És a felhasználóitok akkor ezt tudomásul veszik, hogy vannak olyan funkciók, amik bár egyébként már megjelentek, hogyha benneteket választottak, akkor erre bizony még várniuk kell.
Tehát alapvetően ez úgy működik, hogy amikor ugye valaki felveszi velünk a kapcsolatot, akkor nyilván elkezdünk beszélgetni, tervezgetni, és akkor amikor eljutunk arra az állapotra, hogy van egy konkrét terv, akkor el szoktuk mondani vagy szóban, vagy írásban, illetve referálunk az ASF-ünkre, hogy kedves megrendelő, ezt és ezt is ezt tudjuk, megteszünk mindent az ügy érdekében nyilván, tehát próbálunk alkalmazkodni, meg flexibilisek lenni. Nemet nagyon nem mondunk, legalábbis egyelőre ez a mottunk.
Most az ügyvezetők egymásra néztek.
Igen.
Mert a nemet nem mondásnak, tehát ennek vannak erős veszélyei, hátrányai és veszélyei, szóval nyilván. Ezt mi is most tanuljuk. Tehát az előző podcastben megkaptuk, hogy rendkívül naívak vagyunk, ami tény nyilvánvalóan, tehát még a tojáshéj rajta van a cég alapítói fenekünkön, tehát ilyen szempontból még van mit tanulnunk, tehát technikailag szerintem eléggé stabilak vagyunk.
Egyébként nem feltétlenül értek veled egyet, most már mi a tojáshéjat egy kicsit leráztuk így lassan 20 év után, bár nem kifejezetten ebben a témában, de mondjuk azért a networkingben nem nagyon kell magyarázni az access pointot itthon, azt gondolom. Mert egyrészt egy fejlődési folyamaton mentek keresztül, másrészt meg a méretetekből és az idő, ami eltelt ahhoz képest, hogy megalakítottak a céget, tehát egy ebből adódóan inkább rugalmasak vagytok, amivel meg tudjátok magatokat különböztetni, és ez egyáltalán nem baj.
És ezt ha most nem gyakoroljátok ezt a rugalmasságot, akkor később még nehezebb lesz.
Igen.
Tehát minél jobban nő egy cég, annál kevésbé tud rugalmas lenni, hogyha az elején sem akar rugalmas lenni, akkor mi lesz vele? Főleg egy okos otthonvilágban.
Tehát bárki is mondta ezt, mi nem értünk egyet. Tojás helyet.
Akkor továbbra sem mondunk nemet. Akkor továbbra sem mondunk.
Azt majd megtanuljátok, hogy hol van az, ahol már nem.
Az a határ. Mondani,
igen. Persze.
Igen. De ez tényleg így van, és ez azért is fontos, mert tényleg, ahogy mondta Geri, tudtok tanulni. Tehát, hogyha bevállaltok olyan dolgokat, amiket esetleg nem 100% biztosan tudtok, akkor tudni fogtok. Tehát ez vele jár. És ezért fogjátok tudni a következő ügyfélnél.
Ez egyelőre elő is fordult, tehát, hogy nagyjából pont azt szoktuk beszélni, hogy minden egy ilyen nagyobb projekt, ez jelenleg még mindig valami új. Tehát mondok egy példát, amikor ugye elkezdtük, akkor elsősorban wifi-s rendszerekkel foglalkoztunk, tehát Shell is a többi, tehát ezt próbáltuk preferálni. Tehát hogyha az ügyfélnek nem volt közvetlen kérése, hogy mást használjon, akkor azt ajánlottuk. És utána, ugye ahogy tanultunk, tehát ez az evolúció, akkor például egy társasházba wifi-s rendszer nem a legjobb, nagy az interferencia, ezek az eszközök nem tudnak 5 GHz-es wifi-t, csak 2-4-et, ott meg azért tényleg kevesebb a spektrum, stb. És akkor jött az Z-Wave, nézzük meg az Z-Wave-et, mert ugye a Zigbee az megint csak társasházban tud problémás lenni, és akkor elkezdtünk foglalkozni Z-Wave-es rendszerekkel, az megint egy új ilyen szempontból, és utána most volt egy olyan megkeresésünk, ahol egy masszív Z-Wave hálózat volt egy kétszintes családi házba, és nyilván nemet nem mondtunk, tehát megugrottuk a lécet, de az megint egy teljesen más kihívás volt. És legalább most már sokkal jobban látjuk, hogy ezek a különféle technológiák, melyiknek mi az előnye, melyiknek mi a hátránya, mikor melyiket tudjuk ajánlani, mikor melyikre azt mondjuk, hogy ne, kizárt, léci ne. És igazából az eszközök is, mert abból adódóan, hogy mi ugye egy nyílt forráskodú rendszerre alapítunk, pont az az egyik unique selling point, hogy bármilyen eszköz. És ezzel a felhasználók élnek is, mert tehát tegyük hozzá, hogy hiába vannak emberek, akiket érdekel az okos otthon, mindenki árérzékeny, főleg manapság itt a 10%-os infláció környékén. És ez most talán változik majd a Kínából jövő adózási változtatásokkal, de azért nagyon sok helyen jönnek be ezek az olcsóbb kínai eszközök. És a legtöbbször mi próbálunk ezek ellen javasolni, mert ha nem mi szerezzük be, és az ügyfél, akkor mi azt mondjuk, hogy persze, berakjuk, de nem tudjuk garantálni, hogy ez úgy fog működni, hogy az ügyfél szeretné. Hogyha az ügyfél azt mondja, hogy őt nem érdekli annyira ez, hogy mi az eszköz, de működjön neki mindig, akkor viszont mi azokat az eszközöket fogjuk preferálni, amiket például mi már dolgoztunk vele, ismerjük, tudjuk a hibáit esetleg, fel tudunk rá készülni, van rá workaround, stb.
Meg hát nem is vagytok elkésés, és visszautalok arra, amit mondtam, ha már nem is csecsemőkorban van az okos otthon, de azért még fejlődik, tehát ő még masszívan, igen, így a kicsi gyerekkorában van. Úgyhogy szerintem ideje korán csatlakoztatok be, és amit mi látunk ebből a székből, ugye sok mindenki megfordul itt a stúdióban is, meg hát nyilván ugye a szakmában benne vagyunk, tehát hogy üzleti szempontból is sok mindenkivel találkozunk, hogy itt mindenki tanul. Ez nem egy...
Az is, aki nagyon régóta
igen, az is, aki nagyon régóta benne van, és látható, hogy most kezdenek azért így megszilárdulni, hogy melyik technológia az, ami marad, és mi az, ami megy, akkor esetleg mergelnek ezek, és valami közös platformot hoznak létre. Ez egy állandóan változó, és mondom, még fiatalkori történet, úgyhogy szerintem csak az történik veletek is, ami mindenki mással is részben történik ebben a szakmában, vagy ezen a területen.
És amúgy pont ezért így álltunk neki, egy nyílt forráskódra építve, mivel annyira gyorsan változik minden, hogyha mi most egy saját platformot kezdtünk volna fejleszteni, tehát nem lett volna erőforrásunk, tehát a technológia gyors változását nekünk lekövetni. Az azért tudni kell, hogy a szoftverfejlesztésben a munkaerőhiány az egy nagyon súlyos probléma.
Tehát, igen, és ebből adóan az ár az a megfizethetetlen és a végtelen között van valahol.
Tehát igen, hogyha mi csináltunk van egy saját platformot, az, hogy az nekünk jövedelmező is legyen, és be is fussunk vele, egy, mindent is tudnia kellett volna, minden eszközzel működnie kellett volna, és tömérdek mérnökórát kellett volna beleraknunk. Miközben kinéztünk a piacra, láttuk, hogy itt van a Home Assistant, 8000 aktív hozzájáruló van a projekthez, és mi arra jöttünk rá, hogy azzal az erőforrással, ami nekünk van, meg azzal a tudásháttérrel, ami nekünk van, mi rá tudunk építkezni. Így, ha a piacon történnek változások, tehát bejön a Matter, bejön egy teljesen új protokoll, stb., az hódziher, hogy a Home Assistant közösség, ez körülbelül egy hónapon belül le fogja reagálni.
Ez a leggyorsabban reagáló.
Így van.
Reagens, mondani igen. Lehet. Reagens tehát, az újdonságokra.
Rendkívül. És tehát ez az energiamenedzsment is. Mi ezen már egy éve beszélgetünk, meg van több megkeresésünk, hogy energiamenedzsment, okosítás, real-time mérés, stb., de csak beszélgettünk róla is. Puff, jött az augusztus, és a Home Assistant kidobta, hogy most náluk ez az egyik fő fókusz. És nekünk ez nagyon jól jött, mert így most már fel tudjuk venni a kapcsolatot azokkal a lehetséges cégekkel, akiket ez érdekel, csak el kellett hesegetnünk őket, hiszen nekünk nem fér bele. De így most már, hogy a platform támogatja, igazából nekünk sokkal kevesebb befektetett.
Az idő.
Így van.
Kik érkeznek hozzátok? Egyrészt ugye van ennek egy masszív közössége, ahol azért jellemzően mindenki úgy indul, hogy do it yourself, tehát nem véletlenül nem köteleződött el valamelyik zárt rendszer mellett, vagy az ára, vagy hát a várható költségei véget, vagy azért, mert ő sokkal szabadabb gondolkodó, és nem szeretné magát bezárni, de minden esetre valamilyen oknál fogva ott van. Ha ott van, akkor próbálkozik, lehet, hogy szakemberré avanzsálódik a próbálkozási folyamat során, és akkor merem feltételezni, hogy nem biztos, hogy titeket fog választani. De gondolom van egy része, aki meg többet szeretne, mint amit képes saját maga megoldani, és akkor én azt gondolnám, hogy ott ebből a közösségből ott jöhet szóba. De ezen kívül lakossági, üzleti felhasználók úgy érkeznek-e hozzátok, hogy szeretnénk egy komplett megoldást, és hát akkor nyilván ti a Home Assistantot és az erre ráépülő szolgáltatásotokat ajánljátok. Vagy valamiben csalódtak. Na mindegy, értitek, hogy mire akarok kiukadni. Köszönöm. Azt próbálom megfejteni, hogy ki és hogyan jut el hozzátok. És biztosan. Miért titeket választ?
Tehát alapvetően akkor csak, hogy sorrendben válaszoljak a kérdésekre, mert szerintem itt több is van. Az első az, hogy ha most ezt a kérdést feltetted volna mondjuk fél évvel ezelőtt, akkor azt mondanám, hogy a körülbelül 30-50 közötti családos apák jelentkeznek. Tehát akkor ez volt a legeslegjellemzőbb demográfiai csoport. Ahhoz képest már ez megváltozott úgy, hogy a 20 éves team coach-tól, aki ugye valamilyen informatikai téren dolgozik, a 70 éves nyugdíjas bácsiig bárki. Az, hogy hogyan talál meg, arra azt mondanám, hogy nyilván részben ajánlás útján, részben ugye hirdetünk azért Facebookon, meg ugye csináljuk a különböző tartalomgyártásokat.
Podcastokba szerepelgettek.
Például, ugye?
Aknik.
Aknizni, igen.
Ami nagyon látszik amúgy, hogy a blogposztok, azok nekünk nagyon. Tehát, hogy nem tudom, hogy ez most azért, mert a Google-nek a...
Értékeli a Google.
Igen. Tehát csak mondok egy példát, az év elején kidobtunk egy blogposztot ilyen Shell-is fűtésokosításról, az előtt évben meg a Honeywell-ről, az most konkrétan ezekből jön be a legtöbb megkeresés most minden.
Ez kifejezetten idény dolog a fűtés.
Igen, igen, igen. Nyilvánvalóan feltűnjön. Igen, tehát hogy most aktuális, mondjuk gépészt is.
Már el van késő, de...
Gépészt is nehéz mellé találni, hogyha éppen kell, de...
Már ugye... kegyes az időjárás. Hát igen, hogyha most kinézünk a stúdióból, le vagyunk sötétítve, de tűz a nap.
Szóval ugye ez a magánszférából, tehát a végfelhasználói szférából, és akkor ezen felül ugye vannak céges megkeresések, tehát hogy például volt olyan, ahol csak hogy azért élő példával is szolgáljak, hogy és szintén van róla blogpost, 18 darab split klíma hozzá, 2 darab hőszivattyúval, modbuszon. Nagyjából ez volt a feladat, ezt kellett leokosítani, mert ugye azt szerettük volna, vagy azt szerette volna a megrendelő, ha látja, hogy hány fok van ugye az ő ipari területén. Ugye volt egy irodai ház, meg ugye volt egy ilyen raktárhelyiség, és akkor ugye 18 különböző zóna, meg volt már alapból a rendszer, tehát a fűtési rendszer, és akkor ezt kellett ugye felokosítani. Ez például egy nagyobb falat volt azért nekünk. Mint most például jött társasházi megkeresés, ami egy izgalmasabb feladat, ott is szintén ugye a hűtéssel kapcsolatban kell, hogy mondjam, kicsit okosítanunk a helyzetem. Úgyhogy változó. Tehát visszatérve még sok-sok perccel ezelőtti beszélgetés, én azt mondanám, hogy nincs két egyforma megrendelésünk jelenleg. Tehát még nem ott tartunk, hogy...
Nincsenek mintaprojektek, ezt mi is tapasztaljuk. Nem. Tehát hozzánk belső megkeresések mindegyike elég erősen eltér.
Igen. De csak hogy 20 év után is, akkor ezek szerint?
Nem, okos otthonnal mi csak pár éve foglalkozunk.
Ja, hogy az okos otthonra
Nem, itt az okos otthonra gondoltam, tehát hogy nagyon, nagyon érdekes, hogy De szerintem ez maga a témából adódik, tehát hogy hűtés, fűtés, és akkor ez mondjuk még a gépészet alatt, és utána belevonni az ilyen okos megoldásokat,
hát igen, mert minden,
internetes ami, szolgáltatásokat.
Minden, ami árammal megy, azt lehet okosítani kis túlzással, tehát hogy és egy háztartásban, vagy egy bármilyen ingatlanban elég sok minden árammal megy, szóval.
Igen. Igen.
És milyen határok közé szorítjátok, egyáltalán szorítjátok, berugalmasaknak tűntek a működéseteket, tehát hogy hol kezdődik és hol van vége a ti felelősségeteknek, meg tevékenységeteknek. Körvonalazhatjuk úgy is a cégeteket, mint egyfajta rendszerintegráció, vagy leszűkülünk odáig, hogy egy szoftver és annak a szolgáltatási háttere.
Tehát alapvetően úgy néz ki a dolog, hogy megint csak, hogy kicsit így példába illeszem a dolgot. Van egy megrendelő, mondjuk egy kis Pista, ő azt mondja, hogy szeretné a világítását, a redőnyét is a fűtését okosítani. Ugye ezen a ponton két eset tud fennállni, azt mondjuk, hogy már megvan az ingatlan, megvan benne a megfelelő gépészet, vagy még egyáltalán nincsen meg semmi, mondjuk állnak a falak. Nyilván, hogyha az utóbbi, akkor ugye elkezdünk egy rendszertervezést, adunk egy ajánlást, segítjük, fogjuk a kezét, tehát nem az van, hogy akkor tessék, itt van a lista, old meg, aztán majd találkozunk fél év múlva. A másik esetben meg ugye nagyjából adott a megoldás, és akkor ugye technikailag adunk egy ajánlást, milyen eszközöket, mit kell beszerezni, ezt mi elintézzük, vagy a megrendelő. Ezen a ponton ugye kimegyünk, telepítjük, megcsináljuk, működik, boldog az ügyfél. Mindig boldog az ügyfél, ez a cél nyilvánvalóan. És akkor ugye innentől kezdődik az, hogy tehát ez a rendszerintegrátori része, én azt mondanám.
És akkor ez működik. És tehát ez ezzel működik. Ti bírtok ezzel a fajta így képességgel.
Van. Így van. Nyilván, hogyha nagyobb a munka, akkor ugye bevonunk alvállalkozót, villanyszerelők vagy gépész oldalról. Pont most van két olyan futó projekt, ahol kell keresnem gépészt fűtésszezon kellős közepén. Nem mondom, így. Nem túl egyszerű. Igen, tehát, hogy
csak akkor, hogy ezt akkor elhelyezzük a koordinátatengelyen, akkor klasszikus rendszerintegrációként is dolgoztok, ami azt jelenti, hogy az ügyfél igényeinek megfelelően készítetek egy rendszertervet, abban ugye már van egy anyagkiírás, akár adott esetben ti ezt beszerzitek, majd kivitelezitek, kulcsra készen átadjátok a rendszert, és üzemeltetitek is, hogyha erre van igény.
Így van.
Így van. Ezt persze úgy kell kezelni, hogy nyilván egy ilyen end-to-end teljes rendszerintegráció az egy sokkal nagyobb költség a mi oldalunkról is. Tehát ez ügyfele válogatja. Tehát mi ilyen szempontból elég rugalmasak vagyunk. Tehát hogyha van egy olyan ügyfél, és amúgy itt visszatérve arra, amit a Tomi is mondott, hogy milyen típusú ügyfeleink vannak. Van egy-kettő olyan ügyfelünk, aki képben van a Home Assistant-tal, sőt már volt is neki, csak már túl bonyolult volt neki a rendszer, nem tudta karbantartani, vagy nem volt ideje karbantartani, mint a gyerek és munka mellett. És ő például azért keresett meg minket, mert ő már régóta keresett egy olyan megoldást, ami tudja ugyanazt, mint amit ő eddig összerakott, tehát az agyának a legváltozatosabb szüleményeit, viszont cserébe neki nem kell aggódnia. Ha valami van, akkor Max izé küld egy e-mailt, hogy ez nem jó, és az nem jó.
És ti megoldjátok.
És mi megoldjuk. Ugye van ilyen ügyfél, ez a ritkább, mert ugye, ahogy te is mondtad, aki ezzel foglalkozik, ért hozzá, az, ugye van bennük ez a büszkeség, hogy ő már pedig megcsinálja inkább maga. De előbb-utóbb mindenki ráeszmél, hogy amikor az életében vannak fontosabb ciklusok, akkor az okos otthon karbantartása az nem lesz a legfontosabb.
Amikor a hobbi faktor kipörög.
Így van, amikor már az újdonság varázsa eltűnik, és már csak kalapálja azt, ami volt eddig, akkor ugye egy kicsit monotonná tud válni. A másik pedig sok olyan van, ugye most épülnek ezek az új építésű házak, lakások, stb., és egyre több befektető, kivitelező épít be valamiféle okosítást alapból. A legtöbbször ezek kicsit ilyen tessék-lássék okosítás, tehát itt olyan redőnyokosítás. És volt olyan ügyfelünk, ahol mondjuk Shellyt raktak be. De a Shelly konfigurációját azt nagyon
nem tették meg.
Könnyen vették. Hát valamit csináltak, de össze-vissza működött, és a beköltöző család, ők nem ismerték se a Shellyt, se az okos otthonokat, stb. Csak azt vették észre, hogy a felhasználó élmény az szégyenletes.
De eleve a wifi-t hogy oldották meg? Tehát, hogy a volt társasházi wifi?
Nem, ez egy ilyen ikerház, és kétszintes, és a wifi-t úgy oldották meg, hogy két wifi AP volt, ugyanazon a néven, de teljesen más networkön. Szóval a Shellyk néha az egyikre csatlakoztak, néha a másikra.
Hát ez többsebből érzett ez a
Igen, tehát ott voltak problémák, viszont mi oda kimentünk, először csak úgy, hogy a Shellyket átnézzük, hogy mi a probléma, mert mondtuk, hogy ugye ehhez értünk, és ez pont a Shellys blogpost alapján találtak meg minket kétségbeesésben már, hogy ki foglalkozik Shellykkel, Kimentünk, megnéztük, elmondtuk, mik a problémák, elmondtuk, miken kéne változtatni. Például ugye ilyen kétirányú kapcsolók voltak, mondtuk, hogy mi azt ajánljuk, hogy ilyen nyomógombos kapcsoló legyen, megnyomom, elindul, megnyomom, megáll, megnyomom, visszafele elindul. Szerintünk ez a legegyszerűbb és felhasználói szempontból, minden másra ott az app. És a feleségnek tetszett is nagyon, mert a mostani az őt kikészítette, tehát hogy volt olyan, hogy egyszerre a két gombot kellett megnyomni, hogy megálljon meg, tehát ilyen nagyon extrém volt. És átbeszéltük, és itt amúgy pont tudtunk egy ilyen állami támogatásos rendszert, ugye ilyen fűtéskorszerűsítéssel egybekötni, és akkor már alapból be is szereltünk wifi-s termosztátokat, hogy a fűtést is lehessen vezérelni, lehessen időzíteni és ütemezni, stb. És a vége az lett, hogy bekerült ugye a mi rendszerünk, és azóta igazából elégedett az ügyfél. Tehát most indul a fűtésszezon, és egyelőre semmi probléma nem volt, persze kopogjuk le, de a Shelly-ket rendbe raktuk, a Wi-Fi Network-öt rendbe raktuk, és igazából bevezettük az okos otthont. És ezzel jött például, hogy az öntöző rendszert is most már a mi rendszerünkön keresztül kezeljük. Tehát innentől mi mondtuk, hogy azzal, hogy már benn van a központ, igazából bármi ötlete van, rendkívül egyszerű tovább bővíteni.
Hát egyébként, hogyha abból indulunk ki, hogy ilyen típusú problémák kapcsán fognak a jövőben is hozzátok eljutni felhasználók, szomorú felhasználók, vagy elégedetlen felhasználók, akkor azt kell mondanom, hogy amit most mi látunk, abból adódóan viszonylagosan sok ilyen megkeresés várható a jövőben, mert hogy azt mi is érzékeljük, hogy a társas házfejlesztés kapcsán elkezdett megjelenni az igény az okos otthonok iránt, de sajnos pont ezek a történetek zajlanak sok esetben.
Ilyen marketing buzzwordön kívül nem.
Valamint beraknak, most az, hogy így, jó, hát persze árnyékolás az olyan látható, kézzel fogható, azt gondolják, hogy ez egy viszonylag egyszerű dolog, bár ugye egyszerűségében van mégis a bonyolultsága, vagy a világítás, fűtést, azt szerintem sokan nem is nagyon piszkálják. Minden esetre egy ilyen, nem tudom, valami letelepítve és ott hagyva úgy, ahogy az ki lett csomagolva kis túlzással, aztán majd jöhetnek a szakemberek, akik ezt helyre kalapálják. Ennek egyébként az a veszélye is megvan, ez most ilyen globális problémával is növeti magát, hogy elveszi az emberek kedvét az okos otthonoktól, mert hogy be van szerelve valami, amit ő neki úgy adtak el, hogy okos otthon, és aztán szembesül azzal, hogy úristen, ez az okos otthon, holott egyébként nem ez az okos otthon.
Hát van ilyen veszély, de szerintem ezt a pozitív példák el fogják söpörni idővel, tehát majd látják, hogy ez a dolog működhet jól is. Főleg az ilyen példák, amit pont most felhoztál, ezek ezt bizonyíthatják.
De azért van fejlődés egyébként az a társasházak kapcsán is, mert hozzánk is most már egyre inkább jönnek be tudatos megkeresések, és jobban körbe tudják írni, vagy csak azt tudják elmondani, hogy szükség lenne valamire, de legalább már ugye megkérdeznek valakit, aki idézőjelben szakember, és akkor lehet rá válaszolni, hogy oké, ez tök jó ötlet, de így és így kellene csinálni ezt, ha megfogadják, akkor meg.
Visszatérve az üzleti modelletekre, meg az abban való vájkálásra. Tehát akkor egyrészt ugye kiviteleztek, utána gondolom jön a személyre szabás, és akkor ez attól függően, hogy az ügyfél kívánja-e vagy nem, vagy magának ő személyre szabja, és ez is a rugalmasságotok része, hogy ezt lényegében megengeditek, főleg, hogyha megvan a home assistantos.
Bizonyos határokon belül, de igen, megengedjük.
Vagy legalább fogjátok a kezét, és akkor együtt kialakítjátok, ez is tök oké. És akkor utána jön egy üzemeltetési szakasz valami havidíjért cserébe, vagy ez hogyan kell elképzelni?
Igen, tehát ez úgy működik, hogy van egy szolgáltatási csomagunk, a Jabone szolgáltatási csomag, nem gondoltuk túl a nevét, megmondom őszintén.
Meg egy van, a.
A, igen, egyelő.
Még, majd akkor lesz kihívás, amikor elkezd bővülni a szolgáltatás.
Ahogy jön a medence tisztítás is hozzá.
Jabone pool. Meg.
Csatorna tisztítás, nem?
Amúgy nem lőttük nagyon messzire. Tehát van ilyen irányvonal is, hogy Jabone pool, tehát nyilván egy medencét is lehet okosítani, de erről is beszéltünk majd egyszer. Szóval a lényeg az, hogy a szolgáltatási rész az úgy működik, hogy van egy ilyen része, hogy távoli frissítés, távoli hozzáférés, biztonsági mentés, visszaállítás és 72 órán belüli hiba reagálás. Ez azt jelenti, hogy a felhasználónak van ez a Home Assistant-os felülete, amire Gyula fantasztikus módon lefejlesztett egy
SOS gombot.
SOS gombot. Illetve nem is SOS gombot, hanem ugye egy kis textmezőt, ahol be lehet írni, hogy akkor srácok, mit tudom én, meghalt a kerti csobogó, most pont jött egy ilyen a hétvégén, mert mit tudom én, mi baja van. És a lényeg az, hogy akkor puff, elküldi, megérkezik hozzánk, bekerül a kis hibajegykezelő rendszerünkbe, valamelyikünk leveszi, és akkor hagy szóljon.
Zseniális.
Tehát ez a szolgáltatás jelenleg. Mondom, a szolgáltatás, és akkor jelenleg most pont azon beszélgetünk, hogy hogyan lehetne ezt bővíteni, mit lehetne belerakni egy prémium kategóriába, mert ugye ez most ugye a hibákra vonatkozik, a bugokra, azokra, amiket ugye mi telepítettünk. De miért nem lehetne azt mondani, mondjuk vannak ilyen javítási ötletek, improvementek, amiket mondjuk egy másik kategóriába be lehetne sorolni.
A javaslatok.
Javaslatok. Hát. És innentől kezdve, mivel távolra hozzáférünk, lebeszélünk egy időpontot, hogy ne jegyen meg, hogyha éppen elindul mondjuk a redőnye, tehát hogy valami hasonló, távolról belépünk a rendszerre, és akkor elkezdjük ezeket a, vagy a hibát, vagy az improvementeket bevinni. Bocsánat, a javításokat.
Itt egy tipp. Adjatok közleményeket ki ezen. Tehát, hogy rendszerre frissült a nem tudom milyen verzióra, mostantól ez a funkció is elérhető, és nem tudom, a konfigurációhoz hívja hotline-unkat, vagy coldline-unkat.
Ez konkrétan meg is van kis túlzással, csak még ugye, hogy mondjam, tartalom, vagy sablon szövegekkel fel kell töltenünk a történetet.
De az, amit Tomi elfelejtett, és amúgy a szolgáltatás része is amúgy anyagi vonzata is van, tehát hogyha most valaki Home Assistant-ba jártas, akkor tudja, hogy a Home Assistant rendszer üzemeltetése ahhoz, hogy távolról elérhető legyen, az nem triviális. Tehát ahhoz fel kell húzni egy reverse proxy-t a saját rendszerén az embernek, kiengedni a 443-as portot a routerén.
Ez önmagában para egyébként.
Így van, ami alapból ugye egy biztonsági rés, és még mondjuk egy DAG DNS domaint fel kell tartani, meg ugye a certificate-et legenerálni, stb. Na most erre van egy másik megoldás, ami ugye támogatja a közösséget, ugye a Nabucasa nevű megoldás, ami körülbelül 5 euró azt hiszem per hónap, és akkor ugye felhőn keresztül, egy integráción keresztül hozzáfér a felhasználó. A mi esetünkben mi is adunk egy teljesen hasonló megoldást, mint a Nabucasa, csak simán ez a Yabuna Home, tehát minden ügyfelünk kap egy Yabuna Home-os domaint, amin keresztül a világ bármely pontjáról ugye eléri a rendszert.
Úgyhogy nem kell kinyitnia.
Úgyhogy nem kell kinyitnia, mert ugye ez a VPN-en keresztül működik, tehát egy fokkal szekjúrabb hozzáférés biztosít a rendszerhez. Ugye nagyon sok magyarországi okos otthon rendszer is ugyanezt a megoldást használja, tehát VPN-en keresztül ajánlják ki a megfelelő portokat például, és tehát ez része az alapcsomagnak. És valószínűleg ez az alapcsomag, ez ugye, tehát ez elengedhetetlen ahhoz, hogy távolról valaki hozzáférjen. Tehát ez nagy valószínűséggel hosszú távon is az alapcsomag része lesz. Emellé tartozik egy telepítéskori backup, meg mondjuk havonta egy rendszeres backup, ha bármi történik, meg ugye ennek a fordítottja a restore. És amin ugye itt most a Tomival, meg a többiekkel is beszélgetünk, hogy ilyen több lépcsős szolgáltatást be akarunk vezetni, és akkor tényleg ilyen VIP ügyfelek, amit tényleg, ha rosszul rezdül valamelyik dolog, akkor már egyből ugrunk, stb. Míg lennének az alapügyfelek, akik talán egy kicsit tapasztaltabbak a rendszerre kapcsolatban, stb. Nekik elég az, hogy távolról elérhető és biztonságos, de minden mást ők megcsinálnak. Mert sokan használnak Google Drive-ot, ugye backupra. És pont múltkor láttam egy olyan problémát, hogy a Google Drive-nál is azért előfordulnak malőrök, eltűnnek a backupok, nyilván akkor Google Support visszaállítja, stb. Tehát megoldódik a probléma előbb-utóbb. De mi ebben az esetben, mi a saját oldalunkon backupolunk, és erre nekünk tehát szerződéses követelményeink vannak, tehát mi tároljuk azt a backupot.
Hát megfelelőséget tudok vállalni.
Megfelelőséget tudunk vállalni.
Ne, Isten, eltűnne mégis az a backup, akkor ott vagytok ti, aki újra megcsinálja az egész rendszert, mert vállalta.
Tehát még legrosszabb esetben egy Google azt mondja, Google, hogy hát sajnos elveszett ez a backup, ez ott egy Google Drive, részben. Ott az apró betűs, itt ne tárolj kritikus adatokat, stb.
Igen.
Elengedhetetlen, jó, amivel foglalkoztok.
Igen.
Most felhasználóként mondom, tehát hogy annyira kritikus infrastruktúrává fog válni, meg már van, ahol az is az okos otthon, ugye bármekkora komplexitása van, minél nagyobb, annál inkább kritikus, hogy én szerintem a felhasználók szépen lassan rá fognak erre. Meg hát mondom, egy idő után ez természetes lesz. Arra akartam még rákérdezni, hogy ott ugye, hogyha majd valamilyen VIP ügyfélkör definiáltok, nyilván ennek meg lesznek a sajátosságai, mind a ti vállalásotok, mint az ő hozzájárulásuk tekintetében, hogy ott a 72 órás rendelkezésre állási idő is rövidül majd, és akár ilyen just-in-time rendszerre is tud ez eszkalálódni.
Hát nem is just-in-time, de mondjuk, hogyha
van 4 óra, vagy 8.
Hát valami ilyesmi. Tehát, hogy lássuk be, hogy azért mondjuk, hogy egy fűtésrendszer van okosítva, akkor nyilván más a probléma minősége, súlya, mint hogyha éppen mondjuk a világítás nem működik okostelefonról. Tehát, hogy ugye érdemes az ezeket így ketté választani.
Priorizálni.
Így van.
És akkor még egy kicsit vájkálva a szolgáltatásban, meg hogy mivel vagytok ti több, mint ugye a Home Assistant, akkor beszéltünk egyrészt ugye, ez a távoli elérés, nem kell kinyitni a portot, nem vagyunk kitéve azoknak a félelmeknek, amikről egyébként pont most volt szó a Do It Yourself csoportban, igen, mert valaki írt egy egész jó cikket, hogy hány ezer darab
Home Assistant. Megnézte.
Így van kint ugye az interneten szabadon. És ugye tudjuk, hogy azért az ilyen minél ismertebb platformokat nagyon szeretnek hackelni, tehát igen, hogy ez tök jó, hogyha nem kell kitennünk, és valaki ezt megoldja nekünk. Akkor ezen kívül ugye említettél nekem felhasználó kezelést, ez még egy érdekes dolog, ebben majd menjünk bele, meg akkor oké, a szolgáltatások, backup, egyebek. Mi van még, amivel többek vagytok, mint a, nem mondom, hogy dobozos, mert nincs olyan, hogy dobozos Home Assistant, de az open source verzió.
Tiszta sor. Megpróbálok én válaszolni első körben. Azt mondanám, hogy ebben a szent pillanatban, hogy nagyon őszinte legyek, ennyit tudunk, viszont ugye az ASF-ünknek meg az adatvédelmünknek a része az, hogy mi anonim adatokat tudunk gyűjteni a rendszerre. Tehát fontos, még egyszer hangsúlyozom, anonim, tehát semmilyen visszavezethető adat nincsen, amiből tudunk agregált adatot készíteni, amiből már mindjárt lehet mindenféle érdekes, izgalmas plusz szolgáltatást építeni. Gondolok itt például ilyenekre, ezek egyre csak fejben vannak meg, tehát hogy nem kell, tehát még nem tudunk nagyon túl messzire menni, hogy mondjuk mérjük a lakásának a hőtehetetlenségét, vagy az ingatlanjának a hőtehetetlenségét a termosztát és egyéb adatok alapján. És mindjárt tudunk egy javaslatot tenni, akár automatikusan, hogy a fűtésrendszer az nem korszerű, hogyan kéne javítani, tehát valamilyen tehát az ingatlan optimalizására tudunk például egy szolgáltatást majd nyújtani később. Ez az adat ugye ugyanúgy eladható, tehát hogy még egyszer mondom, mivel anonim, mivel agregált, ezért eladható az adat egy harmadik fél számára, ami mondjuk egy bizonyos statisztikai cégnek, vagy bármilyen ehhez kapcsolódó területen hasznos tud lenni.
Bizony. Hát sőt, igazából, hogyha erre építitek majd erre a Big Data-ra lényegében a eljövendő szolgáltatásaitokat, mert számotokra kibukik, hogy hol lehetne itt még értéket teremteni a végfelhasználónak, akkor az bizony tovább fogja repíteni a cégeteket, mert hogyha ez egy jó megoldás lesz, akkor...
Hát, hogy minél több a felhasználótok, annál több ugye a visszajelzés, akkor felhasználói szokásokat lehet érni, abból lehet összegzéseket készíteni. Az hát egyébként igen, már a gyártók irányában is érdekes lehet, mert az termékfejlesztésekbe az egy fontos sajátosság, hogy megértsék, hogy a ma felhasználója az hogyan használja azokat a típusú termékeket, amikre ők éppen fejlesztenek.
Így van. Így van. A másik, amit kérdeztetek, a...
Felhasználókezelés.
Alapvetően ez úgy működik, hogy tétezzük fel egy kis Pistánnal, ugye csak hogy a példánál maradjunk, le van telepítve a rendszer, boldog, minden rendben van, de ő neki eszébe jut, hogy fú, de jó lenne még ide ez, meg az, meg amaz, és felveszi velünk a kapcsolatot, az ez, meg az, meg amaz alatt, mit tudom én, mondjuk szeretné okosítani mondjuk a redőnyét, szeretne mondjuk egy új öntözőrendszert. Tehát a lényeg az, hogy a rendszer az nem olyan, hogy lerakjuk, és akkor megy, és nem lehet többet hozzányúlni. Tehát modulárisan bele lehet pakolni, és ezáltal, amikor jön az ügyfél, és szeretne valamilyen plusz igényt, akkor azokat ugyanúgy bele tudjuk rámolni, akár távolról, akár helyszínen. Ez például egy ügyfélkezelés. Nem tudom, hogy erre... Hogy...
Szerintem a több ügyfélre gondolt, vagy a több felhasználó fiókra gondolt. Ahhoz én azt szeretném hozzáfűzni, hogy ezt nem feltétlen akarjuk mi saját magunk adni. Tehát mi felvettük a kapcsolatot a Home Assistant core fejlesztőivel, hogy minket érdekel ez a megoldás, mert hallottuk, hogy ők foglalkoznak amúgy ezzel, és mondták is, hogy foglalkoznak, csak most alacsony a prioritás. És én bedobtam, hogy mi cég vagyunk, tehát ha arról van szó, tudunk bele erőforrást rakni, csak dolgozzunk együtt. Mert azt nem akarjuk megcsinálni, hogy mi lefejlesztünk valamit, és utána egy hónap múlva kijön a Home Assistant a saját megoldással, és akkor mi ott vagyunk, ugye, hogy na most akkor adaptáljuk az övékét, vagy használjuk tovább a sajátunkat. Tehát azt mindenképp szeretnénk mi pont kihasználni a nyílt forráskód előnyét. De ami szerintem még fontos szolgáltatás, és mi adunk hozzá, tehát pont a legújabb verziónkba került ez be, hogy szétválasztottuk az automatizációkat, ugye a Home Assistanton a felületen keresztül is lehet összekattingatni ilyen automatizációkat. Ez folyamatosan fejlődik, és ezt nem is akarjuk elvenni a felhasználótól, nyugodtan csinálhatja. Viszont mi adunk ilyen out of the box automatizációkat, amiket mi előre megírtunk, például ide tartozik ez a hiba bejelentős automatizáció a kártyával, stb. Meg pár alap blueprintet is berakunk, ami a legtöbb felhasználó visszatérő probléma volt. És ezeket mi például teljesen külön választjuk, és mindig, amikor egy új verzió kijön, ezek update-elődnek automatikusan. Viszont a felhasználónak a felületen beállított dolgai, azok meg fognak maradni úgy, ahogy voltak, azokat max lehet törölni, kell újat kell létrehozni, stb. Viszont van egy ilyen set, ami folyamatosan bővül, és azokat mi adjuk. Tehát azokat mi folyamatosan fejlesztjük, ugye tanulunk, látjuk, hogy 10 felhasználó ugyanez a probléma előjön, mi abból csinálunk egy blueprintet. Ezt egy do-it-yourself-es magának nem fogja tudni, mert ő nem lát 10 különféle rendszert. Ő csak egy szűklátókörű rendszer, lát a saját igényeit. Mi megvan az a szabadságunk, hogy több felhasználót össze tudjuk gyűjteni, és a mi életünket is könnyítjük, hiszen a következő telepítésnél ezt már tudjuk adni, mint egy feature, és nyilván a felhasználóknak is jó, hiszen olyan problémákat lehet, hogy megoldunk pikpak, amire ők nem is gondoltak adott szituációba.
Ami nagyon sokszor előfordul. Tehát nagyon sokszor nem tudják, gyakori, hogy mit szeretnének.
Sőt, ez a leggyakoribb, és ide kapcsolok vissza a másik szolgáltatás, amivel különlegesek vagyunk, és ezt ugye a Home Assistant nyilván nem tudja megcsinálni, mert ők globális jelenléttel rendelkeznek, hogy jelenleg nagyon sok a megkeresésünk, hogy építés előtt álló felhasználó nem tudja, hogy akar-e okos otthon, de úgy akarja megépíteni a házát, hogy az opció meglegyen. És itt mi nem feltétlenül azt mondjuk, hogy a mi rendszerünket kell beszerelni, hanem tudjátok, vannak ezek az alap dolgok, hogy a nullát húzza be, legyen megfelelő mélykötődoboz, próbálja csillagpontosan, ha megoldható, stb. Még bejárás alatt is, tehát voltunk több olyan bejáráson, ahol még csak a falak voltak fenn, átbeszéltük, mik a lehetőségek.
Ott még tiszta alap.
Ja, így van, de például volt olyan is, hogy vezetékek nem voltak behúzva, de a csövek már igen. És akkor... Hát mondtuk, hogy jó lenne a csillagpontos, és hát akkor mondták, hogy azokban a csövekben nem fog elférni annyi vezeték, hogy ezt mindig behúzzák, és akkor ott helyben tudunk egy kicsit adaptálódni. Tehát meg tudjuk mondani, hogy jó, akkor ezek a limitációk, ezekkel együtt kell most már élni, mert sajnos ilyen a szituáció, de ilyen megoldások jöhetnek szóba. Például, hogyha most a világítást nem tudjuk már okos relépogácsákkal megoldani, mert egyszerűen nincs hely, akkor azt mondjuk, hogy jó, továbbra is marad, hogy az égőket okosítjuk, viszont akkor fontos, hogy a kapcsolót vagy akkor kössük ki, mert különben rendkívül problémás lesz a szituáció. Vagy hogyha azt mondja, akkor legalább csak mondjuk a nappalit csinálják meg, húzzák be azért a vezetékeket a redőnyökhöz a szobákba is, és később még dönthetnek úgy, hogy azt is akarják motorizálni, stb. És nekünk ez a legnagyobb tapasztalat, és ebbe is szeretnénk a jövőbe egy kicsit fejlődni, vagy oktatás terén, tehát erre már vannak lépések, hogy oktassuk akár a villanyszerelőket, hogy nekik mit kell mondani, amikor valaki megkeresi őket, mert a legtöbbször a villanyszerelőt keresik meg, hogy okos otthon szeretnék, mit ajánl? És akkor tehát az a villanyszerelő, aki már látott ilyet, az mond egy Shellyt, és akkor beszerelgeti a Shellyt. És nagyon sok villanyszerelő keres meg minket, hogy az elmúlt egy-két évben már Shellyket telepítget, de hogy az applikáció nem jó, nem olyan egyszerű a felhasználónak, meg szeretne kaputelefont a felhasználó, azt nem tudja összekötni a Shelly applikációval, pedig a kaput a Shelly nyitná, stb.
Ugyanaz a helyzet, mint a biztonságtechnikában volt egy kicsit annak idején, ott is nagyon sok villanyszerelő avanzsálódott biztonságtechnikai szakemberré. Ezt látom most picit párhuzamosan.
Ők az első, ők van a frontba.
Aztán lehet, hogy most a biztonságtechnikai szerelők is majd okos otthon szerelővé válnak. És
pont ezt akartam mondani, ugye mondta Gyula, hogy villanyszerelők keresnek minket nem elég gyakran, viszont riasztó szerelők is legalább ugyanolyan gyakran keresnek minket, úgyhogy itt ezt alá tudom támasztani, amennyire csak lehet, vagy amennyire mi látjuk.
Mi is azt látjuk, hogy ezek összeérnek. Tehát, hogy a redőnyszerelőtől kérik az okos redőnyt, az okos világítást a villanyszerelőtől, stb. Tehát, hogy még a felhasználók fejében nincs meg, hogy ehhez kellene valaki ezt az egészet majd össze fogja fogni.
Ezt az ki kell, hogy munkálódjon magából. De akkor, hogyha jól értem, egyrészt természetesen direktben is megtalálnak benneteket, de ti most azon vagytok, hogy próbáljátok egy szakmai közösséget építeni, és egyfajta ilyen mentorként, a vállalkozóként is egyébként ebben a helyzetben. Ti magatok köré egy viszontellátói réteget szépen kimunkáltok, akik jellemzően vagy villanyszerelők, vagy riasztószerelők lesznek, meg majd még meglátjuk, hogy ki az, aki ebbe beletenyerel jelenlegi szakmájából adódóan.
Itt a plugin, hogy én még kihasználtam ezt az OK és rohamot, és most már én hivatalosan elektronikus vagyonvédelmi rendszer szerelő OK-jéval is rendelkezek a villamosmérnöki végzettségem mellé, és igazából nem azért csináltam, hogy én majd akarok riasztót szerelni, nem kizárt, de tehát ki tudja, hogy mi lesz a világban, de azért is akartam, hogy egy lássam, hogy mik ott a követelmények, hogy működik egy ilyen oktatás, mik az, amikre figyelnek, tehát ugye kamerarendszerek, riasztók. Ugye mi is elsősorban szeretjük a Paradoxot ajánlani, tehát a Paradoxal a legkönnyebb az integrációnk Home Assistant felől. Nyilván a DSC is jó, de például ilyen szempontból tök jó volt látni, hogy ugye mindenki ott Paradoxot szerel. És tudom, hogy azok az emberek, akik ezt elvégzik, még akkor is, ha már 10 éve riasztót szerel, csak most már van papírja is, akkor... Tehát ők képbe vannak a Paradoxszal, és akkor, amikor ők majd okos otthont akarnak, és mi azt mondjuk, hogy figyeld, itt van, bele tud rakni a Paradoxot, és akár rídolniba, hogy ne legyen biztonsági rész, stb., akkor rájuk például lehet számítani, és tudom beszélni az ő nyelvüket, mert láttam azt, hogy ők mi mennek keresztül, meg hogy tanulják ezt meg. És arra visszatérve, hogy kik, tehát most például volt olyan srác megkeresett, aki filmeknél, tehát ilyen mindenféle robotikát rak össze. Tehát ilyen gépészmérnök srác, de ugye a filmeken a kellékeket ő szereli, tehát ilyen ESP32-vel rakja össze, hogy a ledek villogjanak a hackereknek, meg stb. És ő is mondta, hogy ugye érdeklődik, és érdekli, hogy van-e nálunk most nyitott pozíció, akár ilyen telepítői, vagy stb. Tehát, hogy látszik, hogy erre egyre nagyobb az igény, tehát, hogy vannak pályaváltók, és ez azért, nekem ez azért tetszik, mert aki pályaváltóként akar, azért, mert a hobbija ez, ő sokkal lelkesebben fogja csinálni, mint az, aki azért csinálja, hogy a napi betevőt megkeresse.
Meg tiszta papírra rajzoltok. Így tehát, van. Hogy ott még nincsen szennyezve semmivel igen. Ezeknek a szakembereknek az agya, és lerakhatjátok az alapköveket.
Igen, sőt, hozhatnak új dolgokat. Tehát pont az a lényeg, hogyha valaki
más
ezt nem...
Más perspektíva.
Igen, más perspektíva. Tehát nem is tudom, ügyfélnyomásból a fenébe már elengedtem 5 ügyfelet, akkor tanuljuk már meg, hogy ez is lehessen kész. Aki csak készre akar tenni valamit, az, hát igen, tehát az nem fog hozni olyan új ötleteket, gondolatokat, amiből épülhet utána a cég. És ezért is tök jó, hogyha ilyenekkel bővítitek a csapatotokat.
Csupa jó gondolat van a fejetekben, srácok. Mert ahogy így hallgatom, hogy van felépítve a cégetek, meg milyen irányba haladtok. Egyrészt az ugye a rendszerintegráció, segíteni az ügyfél kezét fogva az elejétől a végéig, azt kimunkálja természetesen ez a történet, amiben most mindannyian pörgünk, forgunk. Az inkább egyértelmű, de számomra egyébként, ami a leginkább egy speciális és abszolút reális helyzet az, hogy nem akarnak egy idő után majd, vagy nem is tudnak foglalkozni a saját rendszereikkel. Úgyhogy egyébként ez egy nagyon meghatározó dolog lesz a háztartásukban, most még kevesebbeknek, vagy kevesebb érintetnek később, sokkal többnek vélhetően, aztán meg majd lesz akár 100%-os penetráció, és az még azért egy picit odébb van. De ez jól látható, és ugye ez nem egy vízvezeték hálózat, meg nem egy, nem tudom, egy elektromos hálózat, amit jó esetben letelepítenek, és akkor ott 20-30 évig nem igen. Kell senkinek hozzányúlni, mert egyébként mindig ugye van karbantartás, de hát ezt te nem látod, mert azt elvégzi az elektromos hálózat üzemeltetője, meg a vízmű, hanem ez egy olyan dolog, ami érdekes módon a mindennapi létezésedet szolgálja, de rád van bízva, hogy karbantartsd.
Igen, így van. És mondom, szerintem a legfontosabb ebben, vagy amit hozzá tudok elszteni, hogy moduláris. Tehát, hogy míg ugye egy villanyhálózatnál, meg egy vízvezetékhálózatnál viszonylag fix nagyjából.
Az úgy van, ahogy azt oda berakták.
Kis túlzással, addig ez egy sokkal dinamikusabban növekvő valami tud lenni per ingatlan.
És változni is fog. Egyrészt ugye, mert a technológia sebesen fejlődik, és lehet, hogy ami most még megfelelő volt, az pár év múlva úgy fogod érezni, hogy szűk keresztmetszete a rendszerednek. Másrészt meg, amit már oly sok podcastadásunkban feldolgoztunk, és 100%-os egyetértés van, az életvitelünk változott meg. Ez pont a Zsák Petivel az előző adásunkban is taglaltuk, valamelyikébe, hogy most már nem azt a kort éljük, hogy vettünk bútorokat, azokat beraktuk 1970-ben, és 2010-ben még mindig ugyanaz a lakásképe, hanem itt szezonok vannak, itt színek vannak, itt trendek vannak, a nők főképp a háztartásban erre kaphatóak, majd te is kapható leszel, mert valahogy majd ő meggyőz téged. Megjön a gyerek, még egy gyerek, átforgatjuk, megpörgetjük, leszedjük, felszereljük, és hát ehhez rugalmasan kell tudni alkalmazkodni az infrastruktúrának.
Hát ki tudja az, hogy most oké, most hazaviszünk a MediaMarktból egy tévét, vagy akármelyik onlinertől, ma már egy okos otthon szemlélettel rendelkező ember azért be akarja vonni a tévéjét értelemszerűen az okos otthonába. Ki tudja, és akkor még 100 ilyen dolgot mondhatnék, a párásító, a légtisztító, nem tudom, mi minden, ami azért igazából retail termék, de mégis nekünk okos otthonnal foglalkozóknak be kell vonni.
Igen.
Mert ez nem egy ilyen villanyszerelési anyag, mint egy modul, hogy az természetes, nem, egy légtisztító is be kell. És mi lesz még? Mi jön? Mert légtisztítás se volt szerintem 10 évvel ezelőtt otthonokban. Tehát legalábbis ezen a szinten. Jó, de ezen a szinten.
Nem volt okos, te kerted.
Igen, de ki tudja, hogy mi jön még, és arra felkészülve kell majd állnia annak az okos otthonrendszernek, ami üzemel már most, hogy majd 5 év múlva majd jön valami új trend, amit be kell vonni ez alá.
De szerintem ez a fontos, hogy és mi ezért próbálunk mindig kicsit a jövőbe tekinteni. Néha talán kicsit többet is, mint amennyi, de valahogy a hátterünkből adódó, hogy mindig aggódunk, hogy mi az irány, mibe fektessünk energiát, miben ne. És pont amit mondtál, hogyha ránézel most egy modern lakásra, valaki vesz egy okos eszközt, tehát légfrissítő, párásító, tévé, stb. Akkor ugye jön neki az ötlet, hogy ez is okos, az is okos, szeretném egy rendszerbe. Jelenleg nekünk például az kihívás, és azért is látunk lehetőséget itt a Home Assistant-ba és a Yabune Home-ba, mert sok a mindenféle eszköz, mindenféle protokoll, stb. Tehát ezeknek az integráció egy technikai effort, és ezt a fékfelhasználó nem tudja megugorni. Viszont hosszú távon én azt látom, hogy az ilyen protokollokkal, mint a Matter, ez nem lesz annyira technikai effort, hiszen megoldják a nagy játékosok, ugye mi nem is akarunk velük versenyezni, ami viszont probléma lesz, hogy lesz 1000 ilyen eszköz az otthonodban. És hiába tudod őket összekötni, de mi a szisztéma? Tehát mi lesz a rendszer mögötte?
Pontosan.
Mire használod őket? Csak bekötöd? És akkor utána csak Google Assistant-tel irányítgatod? Külön-külön meg mindenki beszélni fog hozzád, amikor végez, vagy csinál valamit? Tehát, hogy én azt látom, hogy hosszú távon a probléma nem is a technikai háttér lesz, és ezért is nem akartunk saját platformot. Tehát ezért jó, hogy mi most csak építkezünk valamire, mert változhat a világ. Viszont amiben látunk, az a tudás, amit felszedünk, és hogy ez a rendszer hogy néz ki. Tehát ugye van hátterünk Telekomba, tehát hogy nekem egy kicsit ez a Telekomra hajaz, tehát az Internet of Things, meg stb., hogy a Telekom is olyan, hogy ott van a hálózat, és igazából az emberek nem vesznek tudomást róla, hogy milyen állomások vannak, 4G, 3G, 5G, stb., és ott is masszív maintenance zajlik a háttérbe, tehát ha valakinek nem működik a telefonja, nem tud hívást, akkor kiakad, és kikészül. De normál esetben senki se tudja, hogy milyen adatfolyamok mennek, hogy regisztrál a telefon a hálózatra, hogy kommunikál a többi eszközzel, stb. És szerintem az okos otthon is előbb-utóbb kicsibe ugyan, de egy hasonló dolog lesz, hiszen lesz nagyon sok eszköz, ami majd fog tudni kommunikálni, de ezeket valami rendszerbe kell foglalni.
Biztos, és üzemeltetni kell, és úgy, hogy az folyamatosan működjön zavartalanul, mert az arcodba van tolva. Ráadásul sok esetben az otthonodról, vagy a munkahelyedről beszélünk, ami vagy egy nagyon privát atmoszféra, de legalábbis még ebbe a munkahelyes beletartozik, az életed szerves része folyamatosan heti 5-7 napban. Tehát, hogy meghatározza az egész egyszerűen a mindennapjaidat az. Ez körülbelül ugyanazt tudnám hasonlítani, mint hogy van-e fűtés a helyszínen, ahol pontosan vagy, vagy nincs, és egyébként még van is párhuzam, tehát hogy az analógia is.
Igen. Van-e wifi, jó, vagy nincs?
Így
meg
van.
Van-e okos otthon,
meg majd nincs? Lesz a világítás, vagy nem, vagy be tudsz-e menni, vagy ki tudsz-e jönni az épületből, és akkor sorolhatnánk a példákat, és egyre több ilyen példa lesz. No, még egyszer magamat ismételem, hogy ez, amit a maintenance, az egy nagyon-nagyon-nagyon kritikus és fontos része lesz ennek az egész piacnak, amin mi most együtt részt veszünk.
És eszembe jutott, hogy mondtad ezt a dolgot, ezzel teljes mértékben, itt egyébként két gondolatra visszautalva egyetértek, tehát ez a minden sokkal könnyebben, tehát a technikai részét meg fogják oldani a gyártók ezzel a Matterrel. Szerintem én veled, Tamás, akkor beszélgettem először, amikor pont az Okos Otthon Expo-n volt valami kerekasztal beszélgetés.
Így van.
És ott az, a Matter, meg az IPv6, meg a chip kezdeményezés kapcsán mondtam azt, hogy én azt vizionálom, hogy nem lesznek abban az értelembe vett Okos Otthon központok, hubok, mint most vannak, hanem egy ilyen decentralizáltabb rendszer jöhet majd létre. Egész egyszerűen lesz egy IPv6-os hálózat egy rakás kütyű között, és ami megmarad ebből az egészből, az a fajta intelligencia, ami most az Okos Otthon központoknak a szoftvere. És ez is visszautal arra, hogy ti miért vagytok nagyon jó pályán, mert szoftverrel foglalkoztok, és szoftver az a service-szel, és arra akkor is szükség lesz, hogyha a Matter, meg a chip, meg a minden itt elönt minket, és minden sokkal egyszerűbben lesz kapcsolható, de ugyanezeknek a szoftveres összehangolása, együttműködése, az intelligencia mögé pakolása az ugyanúgy egy kérdés.
Ez egy jó végszó is, Gergő, ennek az adásnak a tökéletes lezárása. Jó helyen vagytok, jó időben, rengeteg lelkesedéssel és nem kevesebb tapasztalattal.
Úgyhogy és nagyon örülünk, hogy veletek együttműködve
tudjuk
ezt csinálni közösen.
Köszönjük. Hogyha valakinek felkeltette az érdeklődését, és hát miért is ne keltette volna fel az érdeklődését, mindaz, amit most hallottunk tőletek az elmúlt 21 órában, akkor milyen felületeken keresztül tud benneteket elérni?
Megtalál minket Facebookon, Jabune Home névem, tehát hogy ha ez beüti, akkor szinte biztos, hogy minket fog kidobni elsőre, és ugyanez a weboldal címünk is, tehát jabune-home.hu, és ott mindent megtalál rólunk, van egy kapcsolatformunk, kitölti, és már írunk is neki vissza azzal a lendülettel.
Szuper.
Jó. Ha pedig minket szeretne valaki megkeresni, megtalálni, és mindezt valamilyen üzleti indítatásból teszi, akkor www.accesspoint.hu a weboldal cím, amire érdemes ellátogatni.
Valamint, hogyha magánfelhasználó keresné az Okos Otthon labor csapatát, bármilyen munka vagy akár csak kérdés kapcsán, írjatok a sziakunkat okosotthonlabor.hu-ra.
Gyula, Tamás, köszönöm, hogy itt voltatok ma velünk.
Köszönjük szépen.
Mi köszönjük szépen.
Értékes információkkal gazdagodtunk. Jövő héten egy újabb epizóddal jelentkezünk. A hallgatóinknak köszönjük a figyelmet. Sziasztok!
Sziasztok!
Sziasztok! Sziasztok.